Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ismételten Jézusra hivatkozunk, akkor, amikor összegyűjtünk, hiszen Jézus a mi testvérünk, és azt akarja, hogy tőle tanuljuk az életet, és ezáltal az Istennek egészen sajátos kapcsolata lehet velünk. Gondoljunk erre többször, hiszen a Krisztus azt akarja velünk megértetni, hogy jó nekünk Istenhez tartozni. Ezt a szentmisét meghalt szülőkért ajánljuk fel abban a hitben, hogy ők Isten boldogító közelségét ismerik és élvezik. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereg lett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a Tíruszi és Szidoni tenger mellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik, az ember fia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hizelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az előző vasárnapok már készítgették a szívünket, és ez a mai vasárnappal bezárul ez a rövidke program, amit Jézus fejez ki, a próféta. Mindegyik vasárnap Jézus prófétai megnyilatkozását hallottuk. Emlékezzünk csak vissza, amit mondottam. Próféta az, aki a jövőbe lát, és ez azt jelenti, hogy a próféta azt akarja bennünk erősíteni, hogy a jövőtől azért nem kell félni, mert a jövőben is munkálkodik az Isten. És a próféta az a valaki, aki az Isten helyett szól, hiszen ő adja kölcsön a száját az Istennek, és mondja ki az Isten igazságait, amelyek ebben a földi életben is eligazíthatnak bennünket. Azért mondtam, hogy ez egy rövid program, mert jövő vasárnap már nagy bőt van. És akkor már egy más hangsúly kerül előtérbe, hiszen egészen sajátosan nem Jézusnak a prófétai tanítását hangsúlyozzuk, hanem sokkal inkább Jézusnak az élet áldozatára figyelünk. Mert hiszen mit ér a prófétai szó, ha nem tartozik hozzá a próféta élet áldozata? Enélkül a szó elszáll, legyen az bármennyire igaz, mindig az élet hitelesíti a szót. Testvérek, már a mai vasárnapon a szívünket a megváltás gondolata szólítja meg. Mert hiszen minden azon múlik, hogy milyen is a szívünk. Talán így is mondhatnám, ezen kellene elgondolkodnunk, hogy állunk a szívünkkel. Mert a szívünk nyugtalan. Valójában nem tudja az ember, mi a szívöröm. Vörös Marti azt mondja, lehet kincs, hír, gyönyör, akármennyi lehet ebből. Ez még nem jelenti azt, hogy az ember megtudhatja, hogy mi a szívöröm. Szent Ágoston mondja, nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Istenem. Tehát a szívünk, amely az életünknek a középpontja, amiből minden jó, meg minden rossz származik, csak akkor lehet boldog, ha Istenhez tartozik. És ez a mai vasárnap egészen sajátos módon szólítja meg a szívünket. Megint Jézus, a próféta, aki Isten szeretett fiaiért aggódik. És Jézus arról beszél, hogy ismerjük fel mi emberek, hogy milyen lehetőség van a szegénységben. Furcsa dolog talán ezt így megfogalmazni. Lehetőség a szegénységben. Ugyanakkor ez a Jézus, mint próféta, az Isten fiaiért aggódó, figyelmeztet bennünket. Vészjeleket ad. Hányszor akartalak egybe gyűjteni benneteket, mint ahogy a tyúk a szárnya alá gyűjti a csibéit, de nem akartátok. Figyelmeztet bennünket Jézus, hogy vannak tilalomfák, ezek a szakadék szélén állnak. Vegyük figyelembe ezeket. És Jézus egészen sajátos módon nevezi meg ezt a tilalomfát, a gazdagságban rejlő veszélyekre hívja fel a figyelmet. Nyilvánvaló beszélni boldogságról a szegények, a sírók, az éhezők, az üldözöttek nevében, vagy őket illetően furcsa. És bizony idegenkedünk attól is, hogy jajt mond Jézus azokra és azoknak, akik valamit birtokolnak. Nyilvánvaló, testvérek, ahhoz, hogy valamit megértsünk Jézusnak ebből az üzenetéből, nem szabad elfelejteni azt, hogy Lukács evangélista a földi életet és a mennyei életet állítja egymással szemben. Hát csak akkor érthetjük meg ezt a megközelítést, Jézusnak a boldogság mondásait és jajait, ha belátjuk azt, hogy egy feszültségben élünk, a földi javak és az égi javak szemben állnak egymással. Nyilvánvalóan Jézus azt mondja, hogy boldogok azok, akik számára az égi javak, a mennyei javak mindennél fontosabbak. És ugyanakkor Jézus jajt mond azokra, akik úgy gondolják, hogy az életük értelmét az adja meg, és akkor sikeres az életük, ha minden erejükkel e világi javak megszerzésére törekednek. Ha ezt a kettősséget közel engedjük magunkhoz, akkor már árnyaltabb a kérdés. Miért mondja Jézus boldognak a szegényeket, az éhezőket, a sírókat, az üldözötteket? Azért, mert ezek az emberek eljutottak saját lehetőségük végső határához. Majd mindjárt kiderül, hogy miért lehet ez nagyon fontos az ember életében. Jézus azért mondja ezeket boldognak, mert valamiképpen ennek a e világnak a társadalmi szerkezetébe ők nem férnek bele. Azért mondja Jézus őket boldognak, mert az anyagias és sikerorientált gondolkodás nem tud velük mit kezdeni. Végeredményben kitaszítja őket, nem akar foglalkozni velük. És Jézus azt mondja, hogy ezek az emberek egy határhelyzetben élnek. És ez azt üzeni, hogy a végső határon túl már csak egy valaki van, az Isten. Tehát az ő boldogságuknak ez a forrása. Ők eljutottak odáig, hogy csak az Istenre számíthatnak. Nem véletlen, hogy az ószövetségi olvasmány hangzott el ezen a mai vasárnapon. Átkozott, aki, jaj, nem ismerem mondani tovább, aki emberben bízik. És ezeknek az embereknek a boldogsága innen forrásozik, hogy az Isten ott áll mögöttük, sőt, elibük jön. Mint a tékozló fiúnak az apja. Ez az Isten olyan közel van hozzájuk, mert mindenki távol taszítja magától őket. Hát ezért Isten a közelségével ajándékozza meg őket, és Istennek ez a közelsége bekúszik. Istennek ez a közelsége beleárad az ő sötét szomorúságukba. És megsejtik, mit is jelent az Istennek az ember. Testvérek, biztos, hogy minden problémánk alapja ez. Nem gondoljuk komolyan, hogy az Istennek mi fontosak vagyunk. Akár az Ószövetséget vizsgáljuk, akár az Új Szövetséget. Az Ószövetség választott népe pontosan ezt tapasztalta meg, hogy az Isten mindig az ő oldalán áll. És Jézus Krisztus is ezt nyilatkoztatta ki nekünk, hogy ő értünk van itt. Értünk Isten. Mindig az ember oldalán áll. És ha ezt az ember megsejti, ha ezt az ember meg tudja ragadni, akkor boldog lehet. Függetlenül attól, hogy szegény, hogy éhezik, hogy üldözik, hogy szomjazik. Mindennél fontosabb lesz ezekben az esetekben az ember számára az Isten. És csak ebben az esetben értjük meg a prófétának, vagyis Jézusnak, a jajait, amikor is egyszerűen arról beszél, hogy az embernek mekkora kísértést jelentenek a javak. Mekkora kísértést jelent az ember számára az, hogy birtokol valamit. És itt most csak hadd utaljak egészen röviden, más birtokolni és más tulajdonolni. A Szentírás mindig ebből az aspektusból beszél, birtokol. Vagyis a birtoklás azt jelenti, hogy a föld javainak a gyümölcse az emberé, de nem a föld. Nagyon érdekesen vág egybe ezzel a mai gondolkodás, amikor vészjelzéseket hallunk azt illetően, hogy kifosztjuk a földet. Kiírtjuk az erdőket. Állandóan arról hallunk, hogy a kincsek a föld mélyéből lassan elfogynak, különösen itt az energiaforrásokra gondolnak. Az emberé a földnek csak a gyümölcse. De ez nem azt jelenti, hogy kirabolhatja. Ez olyan, mintha egy forrásra lel valaki, és egyszerűen annyira megörül neki, hogy az egész forrást akarja. És ha kimeríti, ha egyáltalán ilyen lehetséges, akkor megszűnik a forrás. Isten nem így gondolta. Isten úgy gondolta, hogy ez a föld eltartson bennünket. És nekünk úgy kell élni a földnek a javaival, mint akik birtokoljuk, nem pedig tulajdonoljuk. És úgy kell ezekből részesülnünk a harmadik évezredben, hogy a következő évezredek emberei is élhessenek belőle. Na persze ez egészen más gondolkodásra van szükség, nem éppen arra, ami ma jellemző. És ha így tetszik, akkor pontosan ez aktualizálja egészen sajátosan Jézusnak a jajait. Mert a javak önmagában nem rosszak, sőt, azokat sem bántja Jézus, akinek vannak javai. Csak a veszélyre hívja fel a figyelmet, hogy az embernek megkeményedhet a szíve, és az ember érinthetetlenné válhat. Mindentől és mindenkitől függetlennek gondolhatja magát az ember, ha a javak birtokában van. Gondoljunk csak a gazdagra meg a Lázárra. Ez a gazdag ember annyira belemerült a fényüzésbe és a fogyasztásba, hogy észre se vette azt a koldus Lázárt. Vagy gondoljunk arra a gazdag emberre, akinek nagyon sok termést hozott a földje, tele van a raktára, most nem arra gondolok, hogy nem tudjuk eladni a búzánkat, nem veszik meg, mi raktáraink is tele vannak, de másról van ott szó. És azt gondolja ez az ember önelégülten, hogy biztosítva van a sorsom, a helyzetem, eszem, iszom, pihenek, nem foglalkozom, és nem törődöm semmivel, és senkivel, esztelen még ma számon kérhetik a lelkedet. És kié lesz mindaz, ami ott van a magtáradban? Testvérek, Jézus nem ad receptet. Nem is lehet. De arra akar bennünket figyelmeztetni, hogy a javak birtoklása nem lehet életcélunk. Nem szerethetünk bele a javakba. Nem lehetünk függő viszonyba ezekkel. Valójában azt mondja Jézus, hogy nagy lehetőségek Birtokában van az az ember, akinek vannak javai. Csak nem szabad egyet elfelejtenie. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja? Ezekkel a javakkal lehet szolgálni. Minden arra való, hogy szolgáljunk vele. És nyilvánvalóan a bibliai gondolkodás szerint, a zsidók ószövetségi gondolkodása szerint is, meg Jézus Krisztus új tanítása szerint is a javak arra valók, hogy Jézus ügyét szolgáljuk. Tehát, figyelem, akinek vannak javai, hallatlan lehetőségek közepette van. Jézus ügyét támogathatja. Jézus ügyét szolgálhatja. Még az a lehetősége is megvan, amit Pál apostol így fejez ki, hogy tudok bővelkedni és tudok szűkölködni. Jézus még a bővelkedést is megengedi. De nem szabad elfelejteni, hogy ezek arra valók, hogy jó ügyet szolgáljanak. Egyébként másképpen nem lehet megoldani az emberiség ügyét. És azt hiszem, befejezésképpen ezt a gondolatot kell hangsúlyoznom, hogy ebben a világban, amelyben élünk, különösen mi itt Európában, és talán mondhatnám így a nyugati kereszténység eszmerendszerében, hogy a megoldás mindennapi problémáinkra, az emberiség közös problémáira csak Jézusi szempontok figyelembe vételével lehetséges. Megoldás az, amit az Európai Unió közgyűlése ír le, leírja azt, hogy a szociális és gazdasági fejlődésnek az útja az, ha nem születnek meg az emberek. Értjük? A szegénység legyőzésének egyetlen lehetősége van, leírták, ha kevesebb lesz az éhes száj. Testvérek, az anyagias gondolkodás, a sikerorientált szemlélet nem tud mit kezdeni a problémákkal. A hatalomba még bele lehet kapaszkodni, de egyet ne felejtsünk el. És ez azt hiszem, hogy a mi szempontunkból rendkívül fontos, hogy értsük. Egész pályás letámadás van a kereszténység ellen. Közömbösen nézi a nyugati keresztény világ embere ezt a támadást. Nem állnak az oldalunkra. Tudomásul kell venni. Mi pedig rezignáltak vagyunk. Bosszankodunk, mérgelődünk, tiltakozunk, méltatlankodunk. Nagyon érdekes ez. Ez a fajta európai vagy nyugati gondolkodás nagyon érdekes. Nem foglalkozik az iszlámmal, sőt, felkarolja. Nem foglalkozik a buddhizmussal, nem foglalkozik a keleti vallásokkal, pedig azt hiszem, hogy ez a vakságának a következménye. Mert azért támadja ez a gondolkodás a kereszténységet, és ezért törte meg a kereszténységet, mert ez a kereszténység bizonyos tilalomfákat állít. Ebben az értelemben, ahogy ma Jézus beszél, és ez ellen lázad fel ez a tulajdonló szemlélet. Csak egyet felejtenek el, hogy amazok, az iszlám, a buddhizmus, ezekben sokkal keményebb. Ma még ez majdnem, hogy kívül van az európai, euróatlanti gondolkodás világán, mert talán távolinak mondják, ugyan ki tudja. Egy biztos. Életellenes ez a fajta gondolkodás. Egyedül életes, hites, közösségi ez a krisztusi gondolkodás. Ha élni akarunk, ha jövőt akarunk, akkor erre kell igent mondani. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, abban egyet kell, hogy értsünk, hogy itt Európában a keresztény értékekért senki sem küzd. Magunkra maradtunk. A kérdés az, hogy mi magunk mennyire küzdünk. Morgolódunk, zúgolódunk, méltatlankodunk, vagy valami történik is. Persze, ahhoz, hogy valami történjen, ahhoz áldozatokat kell hozni. És ezért tudta legyőzni ez a pogány gondolkodásmód az európai kereszténységet, mert az európai keresztények elkényelmesedtek, és valójában evilági módon gondolkodnak. A pogány gondolkodás ölébe hullottunk. Tőlünk függ, hogy akarunk-e keresztények maradni, és akarjuk-e, hogy a keresztény értékrend határozza meg az emberiség életét. Ez az egyetlen menekülési útvonala az emberiségnek. Nincs más. Különben az emberiség elpusztítja önmagát. Imádkozzunk, hogy a felelősség tudatunk elmélyüljön. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk, add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, szerdán, hamvazó szerda lesz. Elkezdődik a nagybőti idő, a szent 40 nap. 40 nap, ami a lelki megújulásunkra elegendő lehet, ha mi is úgy akarjuk. Nagy szeretettel hívom a testvéreket erre a napra, bár egy kicsit az van bennem, hogy sok értelme nincs a meghívásnak, mert úgyse jönnek el. Ez a tapasztalatom. És valahogy ott tartunk, 200 évvel ezelőtt az indiai nagy gondolkodók, akik Európában jártak 200 éve, azt mondták, hogy az európai kereszténység vasárnapi kereszténység és hétköznapi pogányság. Ma már vasárnapi keresztények se vagyunk. És akkor ne csodálkozzunk azon, hogy egyszerűen kitoltak bennünket Európából. Nem kell ezen méltatlankodni, hogy az Európai Parlamentnek a alkotmányában nincs benne a kereszténység. Ugyan minek? Mi magunk hagytuk ott. Tehát Legyen vége ennek a álbotránkozásnak. Biztos, hogy senki nem fog bennünket megvédeni. Nem véletlenül löktek ki bennünket. Viszont ha mi valóban már vasárnapi keresztények se vagyunk, akkor meg mit akarunk? De ennek ellenére azért azt mondom, hogy hamvazó szerda lesz, aki akar, jöjjön el a szentmisére. Hamvazó szerda szigorú böjti nap, nem eszünk húst, és egyszer lakunk jól, nem tudom máskor hányszor lakunk jól. Tehát ez már nem is böjt. Hát régen rossz, ha valaki kétszer jól lakik egy nap. Azért vagyunk túl hízottak. Tehát, na mindegy, roppant olcsó dolog. Tehát szigorú böjt, húst nem eszünk, és maximum háromszor együnk, ne nassoljunk, és csak egyszer lakjunk jól. Nagy böjtben minden pénteken hústól való megtartóztatás van. Túl sok húst teszünk egyébként is. Úgyhogy próbáljuk egy picit ezeket a minimál feltételeket komolyabban venni. Önmagában ennek már igazából a lelki életünk szempontjából alig van jelentősége sajnos, de talán valami az önfegyelmezés szempontjából még. Pénteken minden este a szentmise előtt, ugye 17:30 van a szentmise, keresztutat járunk. Kívánom a testvéreknek, hogy jó gondolatukkal készüljenek hamvazó szerdára, és lelkük, életük megújítására. Életmentésről van szó, azt hiszem, 24. órában vagyunk. Lehet, hogy már azon is túl. Ez ilyen határhelyzet szintén. Ezután már csak az Isten van. Próbáljunk élni ezzel a lehetőséggel. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.